a baj, McFly?
Nyuszi vagy? Luca Brasi már a halakkal alszik.
Te mondd, hogy bankrablás, a te hangod mélyebb. Ja, elvtársak, az élet nem egy habos torta. Bébit senki sem ültetheti a sarokba. Full HD klub. Filmek, sorozatok, meg minden.
Ez itt újra a Full HD klub. Sziasztok!
Sziasztok!
Szöröskei Gáborral, Tímár Ágnessel el is roptam tőle a szót.
Nem baj, helyes, jól tetted.
Hogy minél hamarabb bemutathassam a mostani vendégünket, akit egyébként, hogyha valaki egyelőre még csak hangban hallgat minket, mert még kedv van nála, rögtön fel fog ismerni, és hogyha a képben, akkor is. Mert egy Széles Tamás van itt, szia!
Szervusztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy korábban jeleztem, fogalmam nincs, hogy mit keresek én. Semmiféle felkészültségem nincs a filmekből, alig játszottam filmekben, aki nem tudja, az eredeti szakmám a színész. Szóval így kicsit pánikban ülök itt.
Szerintem ne ülj pánikban. Egyébként én láttalak színpadon, úgyhogy mi az, hogy eredeti szakmám színész, mint hogyha nem lenne semmi között már a dologhoz.
Hát de most már ez olyan Magyarországon, mint Amerikában, hogy egyébként mondjuk pizzafutárként dolgozik az ember mellette, vagy elmegy árut feltölteni lassan. Tehát a társulati rendszer megszüntével, ugye a kata is megszűnt, mint adózási forma, tehát a művészek lassan átlagos munkavállalóká válnak, az átlag bér és a minimálbér nélkül.
Aha, és akkor most pincérkedsz?
Nem. Egyelőre a szakmámból élek még. De már igen, gondolkodtam rajta, hogy kéne váltani.
Igen, mert egyébként azért mondtam, hogyha hallgatnak, szerintem most így jutottak az eszébe a hallgatóinknak azok a jellegzetes karakterek.
Minden.
És szerintem így kb. Eszembe jut így elsőre egy film, és biztos, hogy hallottam benne a hangodat, de nem ugyanolyannak. Szerintem ez tök jó. Már hogy gondolom így.
Már úgy érted, hogy mindig egy kicsit más, mm-hmm, vagy ez, ja, nagyon kedves vagy, köszönöm, ez a legnagyobb dicséret a színésznek.
Ez jó.
Igen, egy viszonylag flexibilis a hangom, és viszonylag nagy a színskálája, tehát úgy elég sok figurát, meg sok félét meg tudok csinálni, hála Istennek, hogy a Jankovics Marcell féle Toldi filmsorozatban, meg aztán a mozifilmben is ezt használta ki a Marcell, mert ott az összes szereplőt én csinálom egyedül. Például, mondjuk így, igen. Most meg csinálok egy remek dán sorozatot, fogalmam nincs, hogy hol lesz látható, Sommerdál, vagy Sommerdál gyilkosságok a címe, de egy nálam 10 évvel idősebb dán színészt szinkronizálok. Szerintem egy kicsit le is lóg róla a hang, de hát pont ettől izgalmas a dolog, hogy mindig egy picit mást kell csinálni.
De a Toldinál sem nyilván költségcsökkentés miatt volt egyedül szinkrohang, hanem a
koncepció. Nem, hát egy koncepció volt, persze.
Hát azért gondoltam, igen, mindig van valami tematika, vagy egy kiindulási pont, hogy még nehezebb legyen a helyzetet, tudom, uh-huh, próbálom így mondani.
Ne ijesd meg,
jó van, szakítsatok.
Néhány adásra ezelőtt pont arra jutottunk egyébként a Gáborral is, meg az akkori vendégünkkel, hogy a jó könyv, a jó film az életre tanít. De ez pont azért történik, mert hogy nem ilyen didaktikusan tolja a dolgot, hanem egyszerűen ösztönösen rámutat arra, hogy így mi a jó és mi a rossz. De azért ettől függetlenül látjuk ezeket a programozott filmeket, ami egy családi filmnél nem baj. Tehát, hogyha 8-10 éves gyerekeknek készülnek ezek a Lassie típusú filmek, akkor persze mondjuk el, hogy hogyan leszel jó a barátaidhoz. Tehát ezekkel nem gond. De amikor ugyanilyen szinten mondják el felnőtteknek, akkor egy kicsit ilyen zabos lesz az ember, nem?
Hát csak te, szerintem.
Én, csak én.
Nem, biztos.
Mindenki más simán elkapcsolt.
Nem, én azt gondolom, hogy Isten bocsássa meg nekem, meg a hallgatók is, de azt gondolom, hogy az átlag magyarnak azért viszonylag alacsonyan van az inger küszöbe. Tehát a televízió nem mindig azért van, meg a film nem mindig azért van, hogy ő elgondolkodjon, belelásson az élet rejtelmeibe, megértse a mély harántidegpályás összefüggéseket, és ezzel egy életnyereséggel távozzon a képernyő vagy a vászon elől, hanem azért van, hogy amikor hazavergődik 40 fokban a munkából, kinyitja a sörét, ahogy majd én fogom az adás után otthon, ledobja magát a kanapéra, és egyszerűen kikapcsolja az agyát. Uh-huh. És valami színes mozogja, amit kellemes nézni, picit megnyugtatja. Bőlére eresztettem, de a lényeg az, hogy szerintem azért az emberek többségének nagyon alacsony az igény szintje.
Egyetértek egyébként én is ezzel. Más kérdés az, hogy esetleg emellé, mondjuk egy szimplán szórakoztatásra kihegyezett filmsorozat, teljesen mindegy mellé, még esetleg kap valami pluszt, amin esetleg akár el is gondolkodhat, vagy valamit beindít benne, mert van olyan is, amiben semmi ilyesmi nem fedezhető fel, ez egyértelmű, a mozikban is láthatunk, a streaming csatornákon meg pláne, tehát ahol tényleg így darálják a tartalmat, hogy legyen valami mindig, azon meg pláne, de azért nem tudom, azokra a filmekre, amikre azért valamennyire visszaemlékszünk, azonban volt valami ilyesmi. Mm. És, már az, és kezdjük az animációs filmekkel, amikben viszont abszolút próbálnak ilyesmit bele szuszakolni. Van, hogy erőltetetten, és kimondják a nagy tanulságokat mondjuk a film végén, vagy akár már közben is, vagy lehet úgy csinálni, mint a Pixar, vagy a Hayao Miyazaki animációk, hogy ott van minden, nincs a szádba rágva, a teljesen elvont, akár elvont képsorokból is, vagy egyszerűen csak a nagyon szépen megírt forgatókönyvből és cselekményből lejön neked az, amit ők szeretnének. Ezt egyébként ők nagyon-nagyon szépen csinálják tényleg, és én is ezt tartom filmes szempontból legjobbnak, de a filmek is abszolút képesek.
De én ebből a szempontból kettőt nem kötném így össze, nem tudom, hogy a Tamás láttam, hogy a Miyazakira már bólogatott, tehát hogy azért valahogy annál kevésbé érzem azt a fajta szándékoltságot, tehát a Pixar tudja, hogy ő nagyon jókat csinál, elképesztőeket, de tudja a receptet, hogy kell úgy kvázi edukálni, hogy közben még marha jó is legyen, ami az, aki sokkal inkább szerzői filmes az animáció.
Az kétségtelen.
Ő magát adja, és egy olyan sajátos világa van, amit más nem nagyon tud se reprodukálni, se azt a varázslatot összerakni, amit ő megcsinál. Hát igen, az egy érdekes dolog, hogy ugye a Miyazaki sem egy ilyen tucat valami, de mégis iszonyú sokan szeretik. Mm. Tehát ez viszont egy szerencsés találkozása a minőségnek.
Hát meg azt hiszem, talán ő mondta, hogy ugye nem szabad figyelembe venni a nézők, a közönség igényeit. Tehát ő nem a közönség igényei szerint készíti a filmjeit, hanem ő azt, amit ő akar, aztán az vagy tetszik a közönségnek, vagy nem. És hát ez az a csak, jó művész.
Csak ő szerzői filmeket csinál, igen. Nem pedig filmet gyárt.
Igen, igen.
Tehát hogy akkor Hollywooddal itt a probléma részint, hogy az egy üzem, az egy gyár, ahol legyártanak termékeket, amiket eladnak, és ezek be vannak kategorizálva.
Egyre inkább sajnos szerintem figyelembe veszik azt, hogy mondjuk az interneten valamilyen produktummal kapcsolatban, például Star Wars, nagyon nagy a negatív kommentáradat, mert nekik ebbe a részbe valami nagyon nem tetszett, és sajnos egyre inkább figyelembe veszik ezt, és a következőben próbálják ezt korrigálni. Jó, akkor azt nem tesszük bele. Azt a karaktert, aki annyira nem tetszett nekik, akkor az úgy kicsit fog szerepelni, vagy egyáltalán nem. Azt, amit hiányoltak, azt belerakjuk. És hát valahogy mindig ezekből adódtak a rosszabb részek. Tehát az, ahol tényleg, mint a Rian Johnson féle az utolsó Jedi, ami tényleg merész volt, sokan utálták, mert hogy nem annyira Star Wars-os, de merész volt, próbált új dolgokat bele csempészni az anyagba, szerintem sokkal emlékezetesebb is lett, és filmként jobb, mint mondjuk a Skywalker korra, amivel próbáltak megfelelni a közönségnek, és kázi az egyik legrosszabb Star Wars film.
Jó, de ne felejtsd el, hogy ott az ultima ráció mindig az, hogy bevételt kell generálni, tehát végül is semmi másról nem szól az egész, mint a pénzről.
És még kevésbé is lett sikeres.
Hát,
az, aminél hallgattak a közönségre.
Egy alkotó művésznél pedig elsősorban az önkifejezés, vagy tehát amit ő megálmodik, annak a víziónak a megalkotása a lényeg, és hát szerencsés esetben lesz belőle pénze, de nem mindig. De nem ez az elsődleges szempont.
De hogyha egyébként ennél a franchise-nál maradunk, nem tudom, hogy téged a 4-5-6, ami ugye legelőször jött be hozzánk, az mennyire talált meg a Star Wars-ból?
Semennyire.
Semennyire?
Na, elárulom a hallgatóknak, nézőknek, hogy soha semmilyen Star Wars-ban nem voltam benne.
Oh,
1992 óta szinkronizálok, és az összes elkerült, és most az Akolitus című sorozatra castingoltak, és mondtam is a gyártásvezetőnek is, meg a castingvezetőnek is, hogy oké, elmegyek, de ha nem kapom meg a főszerepet, akkor semmilyen szerepre nem vagyok hajlandó kimenni, mert ha én nem kellek a Star Warsnak valami nagyra, akkor nekem nem kell a Star Wars egy kicsit se. Úgyhogy ez egy ilyen személyes fogadalmam, vagy kapok egyszer egy Star Wars főszerepet, vagy nem leszek Star Warsban. Így jártunk.
De hát még azért sok Star Wars tartalom jön, úgyhogy még lehet, hogy meg lesz a főszerep. Én drukkolok nagyon, mert jól lenne téged hallani egy Star Wars.
Hát az egész gyerekkorom abban telt el.
Tehát nézőként megtalált téged.
Hát az első filmek, aztán ahogy én úgy láttam, hogy egyre romlik a dolog, és nem olyan, mint az első három nagy film, utána az már úgy kevésbé érdekelt engem.
Egyébként én ott éreztem azt, amit most az előbb mondtál, hogy még az ilyen populáris filmek között is, mint mondjuk a Star Wars, lehet érezni azt, hogy az 4-5-6-ban, a nekünk az első háromban, benne van a George Lucas szíve lelke, sőt, ha jól hallottam, a harmadik részben majdnem a szíve is benne volt, mert mondták neki, hogy ez most egy ilyen szívruham előtti állapot, most kéne bemenni a kórházba. Uh-huh. És azt mondta, hogy nem, ez be kell fejezni. Tehát azt, hogy nem kapott szívruham, tehát, hogy az tényleg az ő gyereke volt.
Igen, mindegyik. Meg makettekkel csinálták, igen. Tehát azt tudtad, hogy ez fizikailag létezik az a makett űrhajó, amit mozgatnak a, mit tudom én, valamilyen háttér előtt, igen. És most már tudod, hogy nem létezik semmi, igen. Csak egy számítógépes igen. Program az egész, és igen, hát ez azért más.
És ma is nagyon jól látni az, aki olyan alkotó, esetleg sci-fi filmjét, aki még használ maketteket, mert még van ilyen megrendes belső nagy díszleteket, és akár a lényeket is. Most az új Alien film kapcsán egyébként pont ilyen rendes, praktikus effekteket használtak meg tényleg itt Magyarországon forgatták ugye az Origo Film Stúdióban is, csodálatos a látványvilága. Szóval azért még van ilyen is, vagy nem tudom, a halálhajó ugrik be, ahol tényleg még maketteket használtak, és sokkal kézzel foghatóbb volt minden, és jobban elhiszed, hogy az egy űrhajó, és ott megy, és van, és a CGI akármilyen fantasztikus tud lenni, és hogy a technológia hol tart már, de még mindig benne van azért az, hogy az úgy kevésbé hiszed el, nem?
De, hát én például, amikor a báb Yoda után megjelent a bajós árnyakban a rajzolt Yoda, és amikor bejöttek a rajzolt épületbe a szereplők...
Eredetileg báb Yoda voltam benne, az első verzió, vagy moziba került, csak az annyira gagyinak ítélték, hogy utólag, már amikor jött ki a DVD-re, vagy nem is tudom pontosan, már házi mozira, akkor már
átvett CGI. Már elsőre, de abban gyönyörült, hogy a rajzolt házba.
De utána már végig CGI.
Megérkeznek az emberek, akik remélhetően még nem rajzolva voltak, meg mellettük a rajzolt Yoda, és egyik sem egy szintben ment. Tehát az mentek a padlón, és az egyik kicsit magasabban ment, alacsonyabban.
Tényleg
és
ilyen,
minden túlzás ilyen nélkül. Azt tényleg ajánlom, hogy így keressetek rá, hogy egyszer lehet látni, hogy nem ugyanott mennek. Nagyon, de pedig ezekre például nem szoktam annyira ilyen szemfüles lenni, de ha itt vagyunk, azért ezt nem engedhetem el, azért tulajdonképpen a Star Wars az alap eszméjében ezzel az erő legyen veled, és majd, hogyha hiszel benne, és hogyha ennek nagyon durván vallási alapja van.
Hát, mert hogy Joseph Campbell vallástörténész professzorral konzultált, és abból írta, azt hiszem, a forgatókönyvet George Lucas, tehát persze. Én egyébként pont ezért most már annyira nem is szeretem, mert annyira fekete-fehér, annyira ez a, hogy szoktam ezt mondani, ez a bináris opozíció, ami meg valójában nem igaz. Tehát a nyugati judeo-keresztény kultúrában, a Bibliára épülő kultúrában, ahol a középkornak az ő baljós árnyai még mindig meghatározók, bocsánat, elnézést a képzavarét, ott igen, ott a test-lélek harca, és a sötétség a világossággal, de egyébként meg a világ és az élet nem ilyen, azt hiszem. És akkor hadd kapcsoljak át, nekem már sokkal jobban tetszett, és nagyon szerettem csinálni a Star Trek mozikat. Uh-huh. Főleg a J.J. Abrams féle dolgokat. Tehát, és az azért a filmtörténetben, televíziózás történetben is egy elképesztően nagy dolog volt, amit ezzel a sorozattal megcsináltak. Ugye a széthajtható mobiltelefon a kommunikátor mintájára készült. Tehát olyan dolgokat ihletett meg a televíziózás történetében. Ott volt először, hogy egy fehér férfi megcsókolt egy fekete nőt tévéképernyőn.
Igen, de azt tudod, hogy azért tüntettek, de előtte, hogy megcsókolt egy kék nőt, azzal semmi
baj nem volt.
Ja, jó, hát ilyen már örök van, igen. Tehát és ott meg sokkal inkább azon, hogy igen, a dolgoknak van ilyen oldala is, olyan oldala is, de mégis egységet alkotnak. Próbáljunk meg már békében élni, és a világegyetem, meg maga az ember is egy felfedezésre váró, végtelen valami, és kalandozzunk benne. És ez nekem már sokkal jobban tetszik, mint hogy a fekete meg a fehér állandóan gyilkolásza egymást.
Hát meg ugye ez volt, az Star Trek volt a műfaj klasszikus értelmében vett science fiction a Star Wars-ra is, ugye rámondják, de az egy fantasy. Tehát az nem, az nem a science fiction műv. Hát
űroperát szoktak még hát mondani, mert valójában nem tudod, hogy nekem fantasynek se fantasy, mert azért annyira viszont nem fantáziadús.
Hát a fantázió, de hogy az hát a más nem. kérdés, hogy most mondjuk őszintén. Mennyire fantáziadús vagy nem, hogyha a műfaji besorolást nézzük.
Fantasy lesz fantasy.
Igen, tehát a Star Trek az a klasszikus science fiction, mint egy 2001 űrod összei, vagy stb. Tehát tényleg a fikció és a tudomány találkozásából sül ki valami. A Star Warsban a tudomány az nem releváns igazából. Az egy mese, az egy fantasy mese.
Világos, ami most azon gondolkozom, hogy
a jövőben vagy réges-régen játszódik.
Nagyon ritka az a science fiction, ami ilyen utópista, tehát egyfajta ilyen pozitív.
Akkor bejelentkezek a kedvenc filmemmel.
Na.
Az én kedvenc filmem, leszámítva az Aranypolgárt, ami, bocsánat, tehát sztereotíp, de igen, az a Terry Gilliamnek a Brazil című filmje. 1985-ből. Valamiért az
egy évvel 1984 után, aminek egy elég erős parafrázis.
Igen, nem ezért 84-ben csinálta, 85-ben jelent meg.
Kés, hogy volt az 1984 című film, Michael Redfordtól, ami a regényből, az 84-ben jelent meg, a Brazil később. Csak hát igen, hasonló, de azt én is nagyon szeretem. Uh-huh. Meg úgy alapvetően Terry Gilliamet egyébként.
A látvány az mennyire fontos neked? Ha már Terry Gilliamet mondtad, aki abból él, hogy fura dolgokat hát, lát. És
fontos, rajzolja. Fontos. Én nagyon szeretem a Peter Greenaway filmjeit is. Prospero könyvei például nagyon szerettem. Szintén kedvenc filmem a Buffalo 66, ahol a látvány az nem tudom mennyire van meg.
Ez nekem nincs.
Vincent Gallo.
Vincent Gallo, igen. Én nagyon-nagyon régen láttam már.
Nagyon szeretem.
Újra kéne néznem.
Nagyon szeretem. Tehát az egy olyan, a vizualitás, csak a vizualitás miatt, hogy a vizualitás nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy nagy díszletek, meg bábok, meg mit tudom én, micsoda. Ebben a Buffalo 66-ben mindig annak a szemszögéből mutatja a szereplőket az összes beállításban, perverz, aki hallgatja a többieket. Tehát a beszélőt általában nem látjuk, és úgy van megkomponálva, hogy kvázi szubjektívből mutatja, tehát semmilyen nem látszódik. Tehát fölvettek egy családi vacsorát, Ben Gazzara, meg nem tudom, kik ülnek az asztal körül, és akinek a szemszögéből éppen mutatják, ott vagy nincs tányér, vagy a tányér üres, meg nem tudom. A következő snitváltásnál ott ugye ül egy szereplő, és eszik, de teljesen kiveszi a történetből, és ettől egy ilyen fura feszültség, vagy egy ilyen diszkrepancia keletkezik az ember agyában, hogy egyszer benne vagyok annak a helyzetében, aki hallgatja a többieket, de közben mégsem vagyok részese az eseménynek, mert valójában ott akkor éppen nincsen tányér, nem mozognak a kezek a késsel, villával, stb. Nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát fontos a látvány, igen. Azt hiszem ez a vége.
Hogy ne lenne fontos? Hogy prezentálják azt a közönségnek. Egyébként Shyamalant szokás manapság ugye eléggé lenézni, hát nem véletlenül. Hiszen sajnos nem túl jól sikerülnek a filmjei, de ő nagyon-nagyon erősen indult. Tehát az első néhány filmje, és azért is tartozik ide, mert egy nagyon egyedi látásmódja volt, és az, ahogy ő bemutat egy bizonyos történetet, ami persze mindig egy dologra húzott fel, ugye a hatodik érzék, a sebezhetetlen, vagy mondjuk még a jelek, sőt, még talán a falu is a jobbak közé sorolható, szerintem. Utána kezdett így lefelé, de hogy a faluig nagyon érdekes volt az, ahogy ő látja a világot, és az, ahogy ő megmutatja. A hosszú beállítások, a mozgókamera, a csend, az, ahogy a karaktereket sokszor mindig csak egy ilyen kis lukon keresztül látjuk, egy félig kinyílt ajtón, a függönyön, amit a szél csapdos, és akkor nem látjuk mindig, de hogy eszméletlen képei voltak. Én nem annyira régen néztem végig a régi filmjeit újra, mert nagyon-nagyon régen láttam, és én megdöbbentett, hogy te jó ég, ez az ember honnan indult, és milyen erős volt a vizualitása, és az, ahogy így a közönség elé tárta ezeket a történeteket, meglepett. Hát ilyen 10-20 körül láttam a filmjeit, akkor még azért nem ilyen szemmel néztem, mint most így 40 fölött, de meglepette, hogy ő is mennyire erős volt vizuálisan. De hát ilyen rendezőkből meg viszont nagyon-nagyon sok jó van szerencsét, a Wes Andersontól kezdve. Figyelj, a Terigini.
Nem, de amit most mondasz, az tök meglepett. Tehát nekem nyilván az, hogy hatodik érzék az ember ilyen, tehát voltak meglepetések, voltak jók, a falunak is a képi világa megvan, de hogy nagyon kivételes lett volna, az nincs meg az emlékezetemben, és én is akkor láttam, amikor bemutatták kb.
Érdemes, a régieket érdemes újra nézni egyébként, mert meglepett, hogy mennyire szépen össze vannak rakva, és van bennük dráma, és a csavar of course, az mindig kell, de hogyha azokat levesszük, még úgy is működnek. Aha. Tehát nem csak arra megy ki az egész. Kár, hogy sajnos aztán elfogytak az ötletei.
Hát vagy nem, hogyha már elfogytak az ötletei, nem váltott műfajt, mert azért láttunk már olyat, hogy akkor valaki mást. Hát most ez olyan, mint hogyha Nolan, aki elkezdett egy Mementóval, az onnantól kezdve az ilyen, ilyen kicsiben csavaros történetekre megy rá. Nem, tehát elkezdett nagyobban gondolkozni meg, sőt, szerintem egyébként azt Gábor, te tudod legjobban, hogy én a Dunkerket nagyon szerettem, tehát én azt úgy néztem végig, hogy hát akkor most ilyet is láttam. Tehát, hogy nekem, engem nagyon, mint háborús film, és azt mondtam, hogy oké, Nolan művész. Eddig azt hittem, hogy egy csodálatosan jó szakember, és így nem, tehát az... Biztos vannak benne túlkapások, biztos van, aki nem ért velem egyet, de szerintem...
Én egyetértek abszolút.
Színészként azért is fontos a látvány, mert ugye, tehát ugye a színház varázsa az, hogy pillanatnyi és múlékony. Tehát ott vagyunk, megtörténik, akkor este úgy, soha többé ugyanazt senki nem fogja látni, csak az a néző, aki akkor ott ült. Viszont valamit mindig reprodukálni kell, hol jobb, hol rosszabb, hol ilyen, hol olyan. És ez még a legnagyobb, tehát láttam nagyon nagy színészektől is dobott és ócska rossz előadást. Na mindegy. A film az reprodukálja önmagát, és mindig ugyanaz, és olyan látványt és olyan vizualitást lehet megcsinálni, amit a színházban nem. Én ezért szerettem volna egész életemben forgatni, mert a film engem máshogy tud nagyon elvarázsolni, mint a színház, és százszor hitelesebb sokszor ettől, hogy teljesen be tud szippantani. De csak valahogy a kamera mindig elugrált előlem, hogy nem szeretett engem soha úgy különösebben. Tehát nagyon kevés filmben játszottam, és nagyon pici szerepeket.
De azért itthon az nem olyan könnyű, tehát az ember tényleg azt nézi, hogy...
Hát, klubrágy, viszonylag zárt klub.
Igen, a dolog. Hát, azzal kezdtük, hogy mi az, amit tud egy kicsit így többet adni, hogyha többet kell adnia egy filmnek. Egyébként arra visszacsatolva, amit mondtál, hogy ezt a Gábor tudja nagyon jól, hogy én azért szeretek inkább moziba menni, mint színházba, mert én együtt izgulok a színésszel. Uh-huh. Akár izgul, akár nem. Én ideges pont, amit mondtál, hogy az nincs kész, az még ott születik meg, és ettől tud csodálatos lenni, de közben ott vagyok, hogy tudom, mindenki azt mondja, hogy arra vár, hogy leessen a trapézról. Én nem várok arra. Én tök ideges vagyok. Na, és a moziban meg az van, hogy ezt már megcsinálták. Már hátradőlhetek. Már nyugodtan élvezhetem, ha jól. Szóval az, hogy edukál egy film, és hogy mennyire direkt, és mennyire nem is. Elkezdtem ezeken gondolkozni, hogy mi az, amit mondjuk ide tennék, és beszélgettünk ugye az interjú előtt, és aminek mondjuk van valamennyi vallás, de mondjuk ilyen értelemben akármilyen valláshoz kötődő, mondjuk hitbéli kapcsolata is, és mondtad a 7 év Tibetben. Uh-huh. Hogy itt tulajdonképpen ugye az a fontos, hogy látunk-e valamiféle karakterváltozást, fejlődést. És hát ott aztán látunk. Azt még Brad Pitt sem rontja el. Júj!
Nem szép dolog. Brad Pitt már akkor is jó volt. Szerintem most nem azt mondom, hogy pont a 7 év Tibetben volt a legjobb alakítása, mert nem, de szerintem azért egy 12 majom után vagyunk.
De én a 12 majomban sem találtam jónak.
Hát ő csodálatos a 12
majom. Olyan pacs volt benne, hogy borzasztó.
Mindig vannak ilyen összezörülések.
De hát persze, ez teljesen természetes. A színház is ugyanilyen, az egyik szereti ezt a színészt, a másik meg
hányik. Én pont azt szerettem abban, hogy a Bruce Willis semmilyen, mert annyira sok volt a 12 majom. Hát ugye Terry Gilliam.
Hát Terry Gilliam.
Hogy abban nekem nem kell egy ripacs Brad Pitt. Uh-huh. A Brad Pittnek nagy szerencséje volt a Selmeci Rolanddal.
Csak ő ezt nem tudja.
Igen. Hát ő ezt nem tudja, igen. De olyan gyönyörűen finomította, és annyi színészetet adott hozzá.
Kétségtelen.
Viszont az tény, hogy ez egy szakma, meg lehet tanulni, megnézed volt egyszer egy Hollywoodot, és teljesen jó a Brad Pitt. Tehát megtanulta, hát 20 év kellett neki, vagy 30, de jó, mindegy. Tehát szerintem a 7 év Tibetben valóban egy olyan film, ami egyszerre tudott populáris lenni, és adni is valamit. De apró dolgok szintjén azért kicsit szájvarágos dolgokat.
Igen, de azért megint tegyük hozzá a látványt, hogy azért így bemutatni, tehát az valami elképesztő, amit ott reprodukáltak. Vagy az utolsó kínai császár, vagy nem tudom, mi volt még a kis Buddha.
Igen.
Tehát ezek a tibetes...
Bertolucci filmek.
De elképesztő.
Ott is az utolsó császár, vagy utolsó kínai császár, ezt most a Gáborral vacakoltunk, hogy ennek
mind a két címen ment egyébként itthon.
Hogy ott viszont azért, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a Brad Pitt karaktere átment valamiféle átalakuláson, hát akkor az utolsó császárba...
Hát nem kicsit.
Igen, csak egyébként ez is érdekes dolog, hogy mi az, amikor beléd verik azt az új világnézetet, vagy pedig te magad szerzed meg. Nem, mert ugye az utolsó császárnál azért nagyon erős hatása volt úgy a környezetnek, hogy nem ő vette le csak, ő is levette, ő is alakult vele. Azért ott volt egy ilyen celebség az első részében, amikor felfogja valaki, hogy nekem mindent lehet, és akkor nem is jó fej, és aztán utána jön a rendszer, ami idézelve jól megveri. Már a 7 év Tibetben nem ez volt, csak egy gyűrgös pasi volt, akit meg kellett törnie az életnek. Szándékosan senki nem volt vele szenya, hát leszámítva az őröket, akik nem engedték ki a táborból.
Hát át kellett menni ezen az úton. Igen. Most kérdés, hogy őt edukálta-e a történet, vagy általa a nézőket? Vagy hogy mennyire próbálták ezt belesújkölni a nézőkbe? Ha már vallás és hit Krisztus utolsó megkísértése.
Csodálatos volt.
Az egy csodálatos film, és hát ugye mekkora botrányfilm, tehát hogy engedhet meg magának egy alkotó egy ilyen biblia, hogy ismerem csak belerondítást, hogy átírja azt, ami a Bibliában van, és teljesen kiforgatja Jézus történetét.
De átírta?
Hát nem átírta, hozzátoldott.
De nem, mert ráadásul
eljátszott vele. Nem írta át, csak eljátszott a gondolata.
Igen, mert visszatért az eredetibe. Én pont ezt utálom. Ezt nem szerettem benne egyébként. Nekem sokkal vagányabb lett volna,
hogyha
azt mondja, hogy így. Tehát ilyen bocsánat, ilyen becselem brigandi
oldalon, hogy így is lehetett volna. De már ez is sok volt.
Persze.
Magyarországon jó ideig nem is.
Hát a pápának sok volt, második János pápának sok volt.
Nekem se, de
aztán engedélyezte ő is.
Hát itt Magyarországon is nagyon sokáig nem mutathatták. A 90-es évek végén talán került csak először tévébe.
Jó, de ez miért bánthatja, ha valakinek erős, őszinte hite van, annak miért bánthatja a hitét? Úgy érzi, hogy meggyengíti?
Mindig így volt ez az emberi történelemben, nem? Tehát ez ugyanaz, mint a géprombolás, hogy ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz, hogy az ember fejlődjön, ahhoz ki kell lépni a komfortzónából, el kell hagyni a megszokott kereteket. Vagyis meg kell kérdőjelezni a dolgokat. Nem azért, hogy leromboljuk, nem azért, hogy destruktívan álljunk hozzá, hanem azért, hogy meghaladjuk a megszokott gondolkodási sémákat. És ha ezt meg tudtuk tenni, akkor ezzel sokan megbotránkoznak, akik viszont kapaszkodnak a megszokott sémákban, mert az jelenti számukra a biztonságot, meg a komfortot. De egy idő után aztán hozzánő az egész ehhez, ma már azt mondta, hogy Krisztus utolsó megkísértése, és senkiben semmiféle emóciót, vagy negatív emóciót igazából nem kelt. Már megszoktuk, hogy ez van, és már sokkal magasabbra került az ingerküszöb, már máshol tartunk, már máshol van a komfortzónánk, és ez most már része ennek is. Tehát az emberi fejlődésnek is az egyénre is vonatkozik. Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy ez az útja, hogy mindig újra és újra ki kell lépni a komfortzónából, újra és újra meg kell kérdőjelezni, ami nem azt jelenti, hogy ellene megyünk. Csak hogy van tézis, antitézis, szintézis. Tehát ez a dialektika útja, gondolom én.
Azért érdekes, én sajnáltam azokat a színészeket, mert hogy mindenki a botrányra figyelt, és nem figyelt arra, hogy Harvey Keitel milyen fantasztikus, mint Júdás. Tehát azt nem szokták felsorolni
az
alakításai között, miközben az valami egészen elképesztő. Igen. Hát én nem tudtam levenni a szemem róla.
Na én a Passiót pontosan ezért nem szerettem, mert az meg nekem az ellenkezője, az a mély teljesen didaktikus dolog, ahol még odáig elmerészel menni a néző fantáziájára semmit nem bízó Mel Gibson, hogy kiábrázolja nekem az ördögöt. Egy ilyen kopasz, fehérre kent bács, mit simogatott valamit, vagy mit csinál, nem is tudom, mit csinál ott a képet. Tehát valami primitív, ócska. Tehát amilyen zseniálisan meg volt csinálva az a világ, ahogy kitépkedték a hús darabokat a korbáccsal a színész hátából, ez annyira ócska volt nekem. Vásári.
Tehát indulatokat akart gerjeszteni, ennyi volt igazából.
Hát olcsó, igen.
Olcsó eszközökkel.
Bóvli. Ez egy halloweeni maskara.
Meg tudta, hogy az öleni fognak rá, és így is lett. Úgyhogy. Ja, így jön a második rész.
Hogy lehet abból? Ez olyan, tehát Titanic
2. A feltámadás.
Ja, de hülye vagyok. Igaz.
Gibson már rendezi, ugyanúgy Jim Caviezel.
Nagyon egyszerű.
Nem, ez most tényleg nem viccből mondtam.
Jó, nem, gondoltam, hogy Mel Gibson szerintem ismeri a közönséget, az amerikai közönséget, akinek kellenek ezek a szélsőségek, meg kellenek az egyértelműségek. Uh-huh. Bocsánatot kérek azoktól az amerikai nézőktől, akik hallgatnak minket, és nem ilyenek.
Akkor most megint visszajutottunk a negatív megjegyzésemhez, amivel kezdtem, igen, sajnos elnézést, hogy hát igen, azért az emberek többségének az igényszintjét ki kell szolgálni.
Valószínűleg ez viszonylatban, és nem csak a filmművészetre igaz, de az is, hogy nagyon polarizált. Tehát, hogy ezt is igyekszik kiszolgálni, ugye mondjuk Hollywood is akár, tehát hogy a legkülönbözőbb műfajú a lett, tehát mindenben ki tud választani a legspecifikusabban, de hogy volt a José Saramagónak ugye a Jézus Evangéliuma című regénye, az ugyanilyen felháborodást kelt, tehát kicsit nagyobbat, mert elűzték hazájából a szerzőt, mert ő viszont azzal hát játszott, vagy élt vissza, hogy az emberi mi voltát ábrázolta Jézusnak. Uh-huh. És ugye a katolikus egyház, ha jól tudom, akkor folyamatosan egy ilyen ciklikus állapotban van, hogy hol közelítünk az emberi mi voltához, hol eltávolodunk.
Nem, bocsánat, nem? Tehát az első zsinatok rögzítették, hogy valóságos ember és valóságos Isten egyszerre. Tehát lehet beszélni az emberi oldalára, nem tudunk elszakadni az istenségétől, beszélhetünk az istenségéről, de nem szakadhatunk el az emberi manifestációjától. Uh-huh. Mind a kettő, igen. Tehát valószínűleg ő nagyon átlendült a ló egyik oldalára, és ez...
Valószínűleg úgy értelmezték a legtöbben, hogy az ember, valóban az emberi oldala volt kihangsúlyozva, és amiket tett, azok inkább tűntek valami megmagyarázhatatlan mutatványnak. Uh-huh. Ez tény, hogy az isteni mi volt, az csökkent ezáltal. Például az jutott eszembe, és ezt pont te mondtad még korábban, ezt mondom, megmaradt a fejemben, hogy a Superman története az egy az egyben, még utalva is tulajdonképpen a neveke, de ebben mennyi lehet tényleg az ilyen utalásos dolog? Mert egyébként a Superman két brooklyni zsidósrácra rajzolta. Tehát nem látom bennük azt, hogy 15-16 évesen, miután a Talmudot félretették, jó, nem tudom, hogy vallásosak voltak, fogalmam sincsen, de azért mégse az a kultúrkör, azt mondták, hogy Superman az Jézusról, nem? Tehát, hogy akkor József
nyilván nem így, nyilván nem így. Nem, én azt gondolom, hogy azért a művészetnél egyrészt a kognitív megközelítés, a racionális megközelítés nagyon-nagyon fontos, de ami ennél sokkal fontosabb, az a tudattalan, és a tudattalanból felbukkanó, ösztönszerű inspirációk. Én azért nagyon szeretem a saját kis életemben a hajnali órákat, ébredés után, ott van egy 2-3 óra, amikor még nem indul be annyira az agyam, nem indul el annyira a napi rutin. Legjobb inspirációim, most mindegy, hogy egy szerepről van szó, vagy teljesen mindegy, de a legkreatívabb órák, azok a nekem, az ébredés utáni órák, amikor még viszonylag nyitva van az a kis kapu, amin át a tudattalamból így föl tudnak bugyogni az értékes inspirációk. Úgyhogy nem hiszem, hogy eldöntötték, hogy ők Supermant egy ilyen modern Krisztusként fogják megrajzolni, vagy bedobni a köztudatba. Valószínűleg ez megint csak a tudattalamból jöhetett.
Nem, csak úgy véletlen volt még a szüleim.
Nagyon jó, meg a hős tipológiája az nagyjából mindig ugyanaz.
Igen, tehát, azért... igen.
Na jó,
de a Nárniánál viszont ott igen, abszolút persze. Direkt volt.
A Nárniánál igen, hiszen még ugye az oroszlán fel is támad a biztonságkedvére, de ott ő nem is hazudta.
Nem, ott az elejétől kezdve ez
világos, de miért egyébként a hős topozba fér bele Jézus is, hogyha mondjuk valamilyen módon kiábrázolják őt egy filmben?
Hát ha most levesszük a vallásos részét...
Akkor nekem mártírként marad meg, és szerény emberként soha nem a hős rajzolódik köré, de lehet, hogy azért, mert nekünk már átrajzolták a hősöket, ezek a képregény figurák.
Meg azért, mert leveszed róla a feltámadást, tehát azért a Jézus toposzhoz hozzátartozik az, hogy él egy életet, megjön az elhívás, elkezd működni, utána szembe kerül a fennálló renddel, elbukik, ott van a krízis, a mélypont, a klimaxa a történetnek, és onnan a feltámadás, tehát onnan a győzelem, onnan a katarzis.
És szerinted akkor ebben az új Superman verzióban, és ott a Harry Cavillnek, ott a Velker Gábor volt a
hangja. Igen.
Hogy abban a verzióban meghal Superman, sőt, a képregényben is van,
fel is támad.
Meghal Superman, és feltámad.
De ez a modern, ez már nekem, ez már inkább olyan, olyan pszichiátria. Tehát mi volt az a... ahol ott a Batmannel harcoltak, amiben még a...
Batman...
VS Superman, vagy Superman
VS Superman ellen az igazság. Jaj.
Tehát én ezt megnéztem, én büszke voltam, hogy én Batman szinkronizálhatom. Jaj, de jó, hogy Ben Affleck a Batman, ilyen. Lesz, hogy elmentünk megnézni, és én 2 hétig lelki beteg voltam utána.
De
ez a film az engem kicsinált. Baromság, olyan mérhetetlenül depresszív, nyomasztó az egész, a hős antihőssé válik, minden az ellenkezőjébe fordul, és megkérdőjeleződik a feje tetejére áll is. Kifordított bundakesztyű az egész, és Minek?
Jó, miért? Mert sem maradjon mese?
Tehát, hogy... Nem, egyszerűen ez se, káosz. Nekem káosz volt az egész.
Hát igen, a DC akkor nem nagyon tudott mit kezdeni, mert hogy azt akarták, hogy a nagy Marvel sikertörténetet ne lemásolják, épp ezért próbáltak egy más hangulatot, egy más atmoszférát, egy más felfogást csinálni, és akkor jó, ők a csili-villi, színes, vicces, mi legyünk akkor a sötét képregény vonulat, és ennek tükrébe próbálták meg igazából az acélembertől a Batman Superman ellen az igazság hajnala, hát nem jött be. Nagyon nem jött be. Ez a kezdeti egy-két sikertől eltekintve aztán teljesen elfordult tőle a közönség, és azt rájöttek, hogy hát ez nem egy járható út, és próbáltak aztán ők is képregényebbé válni, és nem azt a Christopher Nolan féle reálisabb Batman-t.
Annak szerintem nincs helye a film, tehát bármennyire is kedvelem.
Szerintem van egyébként, az egy jó volt, hogy nekem tetszett, hogy egy új felfogásban egy kicsit ilyen gangster sztorival alakítja a Batman legendát, hiszen láttuk már Tim Burton-től full képregényes üzemmódban is. Igen. És a DC ekkora Ben Affleck féle Batman-nel megint egy másikat akar, csak az nagyon nem jött be. És amit most legutóbb Matt Reeves csinálta a Robert Pattinson féle Batman-nel, az meg megint egy kicsit a Nolanhez visszakanyarodó, reálisabb, sötétebb, de egyébként meg jobban működő verzió volt. Nehéz egy képregényt azért. Próbálták már minden, hogy legyen nagyon csillivili és színes, volt, amik azok is megbuktak, legyen nagyon reális, volt, ami bejött, volt, ami nem. Nehéz egyébként olyan szinten, ahogy a Marvel a jobb filmjeiben.
Na jó, de csinálta. Azért azon is múlik, hogy miről szól az a képregény, hogy maga a képregény mennyire erős.
Hát, ilyen nagy karaktereknek azért elég nagy legendáriuma, és 5 millió történetszála, és nagyon-nagyon jó megírt sztoriai vannak. Akár egyébként a Batmanből pont vannak full horror történetek
de,
is.
Igen,
nem gyerekeknek való. Én még regényben is olvastam tiniként, azt hittem, hogy ez csak egy Batman következő. Úristen, nagyon durván gyilkolásznak, meg full beteg. És akkor rájöttem, hogy ez nem az a Batman, akit én Michael Keatonként láttam a videókazettán, amin megszereztük, hanem ez egy másik. Tehát, hogy nagyon sok vonulata lehet egy ismert képregényhősnek, csak ugye már annyira ellőtték, és már annyiféle verzió van belőlük, hogy próbálnak új karaktereket hozni, amiket már viszont annyira nem ismerünk.
Értem, hogy mit mondasz, és azt tudom, hogy például Ang Lee, aki szintén egy zseniálisan jó rendező, és annyira, tehát ő szívből, most nem is csak a Tigris és Sárkányra gondol az ember, mert...
Hát egy értelem és érzelem, egy jégvihar,
Már nagyon érzelemteli, hogy ő például nagyon rosszul fogta meg ugye a Hulk történetét Eric Banával.
Ő is próbált képregényszerűen.
Mert az az első között volt, és akkor azt gondolta, hogy akkor legyen képregényes, hogy olyanok a vágások, hogy megjelennek
kockák.
És aztán rájöttek, hogy nem, a történetet el kell mesélni, és elfelejteni azt, hogy milyen volt a formátuma. És valóban ez a legutóbbi Robert Pattinsonos működött, nem volt a kedvencem, de működött. És a Nolanra meg azt gondolom, hogy ha gangsterfilmet akar csinálni, akkor csináljunk gangsterfilmet, de ne gondolja azt, hogy komolyan tudjuk venni a történetét, amikor nem valós helyszíneket mond, amikor pingvin emberek vannak, és van egy csávó, aki macskának öltözik, és denevérnek hazudja magát, és akkor ebbe belekever még valami keleti valóságot is, hogy ő tulajdonképpen évekig tanult szamurájnak, de nem szamurájnak, tehát hogy nem. Köszönöm.
Hát ezt máshogy dolgoztuk fel annak idején akkor ezek szerint, de értem, illetve...
Nagyon rosszul ezek szerint.
Másképp fogalmazunk, úgy nem rosszul, másképp. De értem abszolút azt is, ahogy te látod nálam, ez máshogy csapódott le, én élveztem, mondom azt, hogy próbáltak egy kicsit reálisabban viszonyulni a dologhoz, nem mindig jött be, ezt aláírom, de alapvetően például a macskanőnél is az a szemüvege, amit fölhajt, és abból lesz a macska fül, tehát hogy nem próbál macskának öltözni, igazából csak egy feszülős cucc rajta.
Hát miután elvette ezt a lehetőséget már Batman.
Jó, oké. Meg hát Michelle Pfeiffert azért nehéz überelni, így van.
Egyébként,
ebből a szempontból.
Tessék, én például az eredeti Tim Burton-ösből a második részt, a Batman visszatért, én tökre szeretem. Annak van egy olyan fura hangulata. Nem
sötét.
Nem a Danny DeVito-s, az olyan vicces kiegészítése, de van az, azt hiszem, hogy szilveszteri jelent, hogy táncol egymással a Michael Keaton és a Michelle Pfeiffer, és ott azt hiszem már mind a ketten tudják egymásról, de még egymásnak nem mondták meg, hogy tudják. És ilyen nagyon, annyira van egy ilyen szándékoltan negatív, ilyen nagyon sötét hangulat, az tök jó rész volt, én azt szerettem. Az első Kim Basinger-ös az nagyon klasszikus volt, egy Jack Nicholson Jokerével, meg persze marha jó, tehát a Jack Nicholson mint Joker, meg de hogy az olyan, na, az a mese kategóriája volt.
Hát egy sötét mese, a Tim Burton féle, igen.
Visszatérve a Superman vs. Batmanhez, engem ott pontosan az zavart, azt hiszem, hogy a Supermant megpróbálták nagyon humanizálni. Tehát a Superman elgondolkodik saját magáról, és kétségei támadnak az ő saját szuperségével kapcsolatban, megkérdőjelezi önmagát, mi az ő küldetése, hivatása, emberiség, bla 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 bla, és aztán visszajut oda, hogy hát bakker, mégse tudok más csinálni, mentegetnem kell a világot. Tehát az egész egy ilyen teljesen értelmetlen és alap nélküli neurózisról szól.
De hát ilyenekből állunk, nem?
Hát csak nem vagyunk Superman.
Hát, hogy a legtöbbször vissza kell jutnunk az Origóhoz.
Nem? Jó, csak hát, ha valaki szuper, akkor eleve nem nagyon tud fejlődni. Mert hát nagyjából a felső kategóriás tulajdonságokkal rendelkezik, tehát hiába üt nagyobbat, tehát is még egy kilométerrel messzebb üti majd az ellenfelét.
De ez ilyen logikai bukfenc volt a DC-nél az Igazság Ligájában, amikor a végén még poénnak belerakták, hogy ott van Flash, aki arról híres, hogy gyors, de ha Superman mindenben a legjobb, akkor hát a végén, akkor na mutasd
nyomnak
meg!
Nyomnak egy versenyt.
És verseny, na, hogy...
Na jó, ez az, és akkor önmagával kapcsolatban a kétségei támadnak, elkezd ezen nyüglődni, vergődni, és az egésznek van egy ilyen, mi a legjobb szó erre, bocsánat, fárasztó? Nem jut eszembe. Hát igen, tehát amikor úgy olyan teljesen fölösleges, értelmetlen, és olyan, tehát agyibasztó és ilyen energiavámpír jellege, hogy itt valójában nincs tét.
Igen.
A dolognak nincsen tétje. Tehát szerintem színházilag is, meg filmileg is, dramaturgiailag az az érdekes, hogyha két lehetőség közül azt választjuk, amelyiknek nagyobb a kockázat, amiben nagyobb a bukás lehetősége. Itt nincs bukás lehetősége.
De ez úgy unblock Superman karakterére jellemző, és kitalálták hozzá a kriptonitot, hogy ne legyen mindenható. De egy ennyi, tehát ugye ez az egy...
De miért mondjátok azt, hogy nincsen tétje, hogyha azt mondjuk, hogy...
Mert ő legyőzhető, igazából egy isten.
Na de olyan módon, hogyha már Jézushoz hasonlítottuk, az neki van emberi oldala, mert neki vannak szülei, akit szeret, neki van szerelme, akit szeret, tehát ő valójában sebezhető.
Na jó, akkor hozzuk össze a Krisztus utolsó megkísértésével. Akkor lett volna érdekes ez a sztori Supermannel, hogyha Superman elveszíti a képességét. És elhitetjük a nézővel azt egy egész filmen át, hogy ő többé nem is, ha akar, se tud senkit megmenteni, sőt, ő szorul megmentésre, mert olyan gyenge és béna, mert valójában egy újságíró egy városi szennylapnál, és ócska fotókat csinál. És akkor egyszer csak a végén fölébred, és Billy belógott a keze, álmodta az egészet. Tehát akkor így el lehet, de az, hogy most Ben Affleck valamilyen vasmaskarában egy perc, 14 másodpercig meg tudja verni.
Jó, igen, tehát persze.
WTF, hát ez semmi. Hát ez...
De egyébként hozzáteszem, a Batman jelenség önmagában az, a csávónak sok pénze van. Tehát ennyi az
ez szuper is, ez mondja is. Pont a Flash, azt hiszem, a Flash kérdezés, és neked milyen szuper képesség? Sok pénzem van.
Igen, gazdag vagyok, vagy nem tudom.
Igen, hát ebből a szempontból, hogy kivétel, mert az összes szuperhős általában laboratóriumokban születik, vagy földön kívüli, ő meg egyszerűen csak
hát, illetve még ugye már behozza azt, hogy vagy pedig a tudomány a kezében van, mint ugye Vasember esetében. Mert hogy az még vicces, nem is tudom, ki szól be neki. Ja, Amerika kapitány, aki olyan a klasszikus régi amerikai értékeket képviseli, és így mondja is ugye Tony Starknak, hogy mi marad belőled, hogyha levonjuk a pénzt, vagy levesszük a páncélt? Nem is tudom, emberbarát, milliómos, találó playboy. Tehát így végig sorolja, hogy azért, ő azért ezeket megcsinálta. Tehát nem azért vannak robotjai, mert vette, hanem mert megcsinálta. Tehát hogy azért azért találnak egymásra, ugye Hulkkal, amikor Hulk éppen nem Hulk, hanem Bruce Banner, mert hogy ó, jó napot, olvastam a kutatását, ha nem
igen,
tudom,
miről,
nem
igen, tudom, igen, melyik fog.
Igen. Tehát az nem Jason Momoa, aki csak akkor mond három mondatnál többet, hogyha ráül véletlenül a igazság ostorára, vagy mi az Istenre. Nem, az igazság? Nem. Nem ostor, vagy nem. Kor, nem. Mi az? Korbács?
Lasszó, nem? Vagy micsoda?
Lasszó?
Wonder Woman. Tudom magyarul.
Mindegy, valami mindegy. Kötél, ami az igazságot kihozza belőle. Ez is szép, ugye maga Wonder Womannek a története, ugye igen. Az eredeti kitalálója, meg hogy ezt nem merik megcsinálni. Már csináltak belőle életrajzi filmet, ugye a hazugságvizsgáló kitalálója, vagy ő az, aki az alapját adta, egyébként pedig ilyen poliamor kapcsolatban élt két nővel, és róluk
a Marsden professzor.
A Marsden professzor, igen. És ott meg is csinálták az életét, mondjuk az egy ilyen...
Nem volt rossz.
Hát nem tudom. Egyébként most ez lehet, hogy durva kitérő, vagy szóval, hogy azt kezdtük el mondani a a 7 év Tibet benne, hogy azért a legérdekesebb az, amikor a karakter átalakul. És ugye ezért is tértünk rá a szuperhős figurákra, hogy mit tud az még átalakulni. Legnagyobb átalakulás Hulké, nem? Tehát, hogy és onnan meg aztán valahogy visszatalál.
Igen, az egy elég nagy.
Igen, és ott valamiért mindig megoldja, hogy az alsó nadrág legalább ne repedjen szét. Tehát minden ruha leesik róla, de tudjuk, hogy a nadrág az mindig marad. Tök jó gatyája van, igen. Tulajdonképpen ez a fajta átalakulás, ez nem mindig van a néző elé tárva, és azért jutott eszembe, mert a vallási témákról beszélgetünk, hogy a Kétej című színdarab per film a Philip Seymour Hoffmannal, Meryl Streep-el, Amy Adams-el, hogyha az megvan. Nem láttad? Nem. Meg kell nézned. Nem kötelező.
Nem is azt én is ajánlom egyébként, ez egy tényleg jó
tehát,
film.
Igen, hogy azért, hogy talán van változás, talán, tehát nagyon egyértelmű karakterek vannak, és a néző ki van hagyva a buliból idézőjelbe, teljesen magára van hagyva, nagyon helyesen, hogy döntsön ő. Mert valójában a világ neked nem fog visszajelzést adni. Ez olyan, mint amikor beégsz valami hülye szituációba, és egy filmbe tuti, hogy lesz egy olyan jelenet, amikor úgy helyre tudod rakni a dolgot. Egyébként az életben nem. Akkor igen, te már beégett ember lettél, azt már el kell fog. És hogy kicsit ilyen a film, hogy ennyit látsz belőle, nem látod az egész világot, egy szeletet látsz, és az alapján hozol döntést.
Te hozod a döntést. De ez olyan, hogy akkor már Ben Affleck-nek a rendezése az első filmje, a Hidegnyomon.
Ó, igen.
Az
igen.
Is a Gun Baby Gun, az is...
Ja, az öcsém,
amiben a Casey Affleck volt a főszereplő, és ott is a végén ez van, hogy bemutat két eltérő, egymástól eltérő véleményt, nem mondja meg, hogy melyik a helyes, mert igazából
igen,
nem tudom, hogy nincs helyes, van-e helyes, te döntsd el magadba, hogy te mit csináltál volna az ő helyükben, vagy szerinted melyik az a járható út, és ezeket én is nagyon szeretem. És a Kéte is ilyen ebből a szempontból, igen, hogy rád bízza azt, hogy
hát a nyitva hagyott
sága. Nyitva hagyja, hogy ami... igen, nincs kimondva, nincs igen, a szánkbarága.
De például ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha már mondjuk erkölcsileg akar nevelni, de nem direktbe, akkor az a jó, hogyha elrejtve megmutatja, hogy mi a jó annak a pátoszos értelmében akár, vagy pedig mutat egy, akár mondjuk egy nagyon-nagyon ijesztő és gonosz világot, és abban ugyanúgy meg kell találnod a jót. Tehát, hogy mondjuk bántja a lelkét az embernek, hogyha megnéz egy Trainspottingot. Abból ugyanúgy egy harcosok klubját.
Hát nézzük, tehát szeretetre szeretettel lehet nevelni, tehát szerintem pedagógiailag a pozitív inspiráció az jobb, mint a félelemkeltés, vagy a megfélemlítés.
De felnőtt korban is, amikor már azért helyére igen, tudod tenni a dolgokat?
Igen.
Persze ez igaz. Az is igaz, amikor az ember, ahogy te is mondtad, fáradt, és leül a kanapéra, és valami színes, és mozogjon, akkor én is azt mondom, hogy nem a zuhanás anatómiáját fogom újra megnézni, hanem lehet, hogy valami extra blödli a Csúf igazság című botrányosan rossz filmet, mert mindegy, ezek röhögnek és boldogok, tehát, hogy ennyi. Az emberek boldogok.
Hát mindenkinek megvan a komfortfilmje.
Ja, az
lehet, hogy valakinek a zuhanás anatómiája egyébként.
Hát az nagyon szomorú, hogy valakinek az a komfortfilmje.
Simán lehetom képzelni, hát van mindenféle ember, egyébként annál sokkal durvább példák, most egy Szálló vagy Szodoma 120 napja.
Igen, tehát lehet fokozni nyilván.
Hogy valakinek az lenne a komfortfilmje, az tényleg egy beteg elme, elnézést tőle, de van, akinek a csúfigasság, van, akinek ez, van, akinek az, de többségében azért inkább az ilyen. Nem tudom, nekem például lehet, hogy engem szintén itt a felvétel előtt beszélgettük, a 12 dős ember nekem egy abszolút komfortfilm, pedig hát az sem egy így de könnyed kis matiné, vagy hogy mondjam.
De tudod, hogy miért? Mert olyan dialógok vannak benne, pontosan, ami szinte dalszöveg, most ez egy nagyon hülye hasonlat.
Mint egy koncertet nézni.
Igen, hogy egyszerűen látni, azt a harmóniát akarod igen, látni, hogy tudod, hogy erre a reakcióra mire lesz.
És az eredeti régi magyar szinkronnal, azt teszem hozzá, igen, hogy igen, ez igen, nagyon igen, fontos, és ez igen, nagy rajongója.
Erre hadd kapcsolódjak rá, mert ezt játszottam én is színházban, a 8-as esküdt a főszereplő, aki megfordítja a többieket. Igen. Na hát akkor tessék, itt a legjobb pedagógia. Csak kérdéseket tesz föl, igen, csak apró kétségeket támaz, de azt úgy kételjek tudja, olyan mester ilyen tudja csinálni, hogy a többiek saját magukat fordítják meg. Igen. De ezért dühösek rá, nem azért, mert hogy ő...
Ha mennének haza.
Igen, hanem pont, tehát úgy tudja megpiszkálni őket, hogy majd ők maguk eldöntik, és én is azokat a filmeket szeretem, ahol nem rágják a számba, hogy ez vagy az, vagy nem, programoznak engem, hanem hagyják, hogy én elgondolkodjam rajta, és majd én szintetizálok. Színházban ezt gyűlölöm, tehát a posztdramatikus drámát utálom.
De akkor miért?
Mert az más. Nekem kell a katarzis. Katarzis nélkül színházban nem tudok.
De a filmben nem hiányolod?
És filmben nem annyira.
A film noirról is beszélgettünk, hogy na, ott aztán várhatsz a katarzisra. A következő filmig bennülsz a moziba, nem lesz. Tehát, de a 12 dühös ember az valóban pont ez a történet, hogy akár...
Legjobb pedagógia. Amikor mi próbáltuk azt az előadást, a kamaraszínházi környezetben, tehát én 80 ember ült bent, tehát nagyon nem nagy színpadon voltunk, hanem minden rezdülést lehetett látni, mindenkinek minden pillanata nagyító alatt szem előtt volt. Ott minden egyes, azt muszáj volt úgy kielemezni, hogy minden egyes fordulat hogyan történik, mi a technikája, mit csinál, melyek azok a kulcsmondatok, amikkel megfordítja őket, stb. És akkor azokat a kulcsmondatokat, hogy próbáljam meg ne direkt módon eljátszani, ezért, hogy ne programozzuk a nézőt meg a színész kollégákat, hanem akkor mondjuk akár ellenpontozni, ilyen passzéra játszani, vagy nem. Tehát, hogy finoman elrejtegetni ezeket a dolgokat.
Nevelés szempontból így van. A 12 idős ember, de pszichológiai szempontból is egy nagyon-nagyon fontos alkotás.
Hát tanítják is a nyugati egyetemeken, menedzserképzésben, pszichológián.
Abszolút, mert hogy minden, szinte minden emberformát így valahol képviselve van az esküdtek valamelyike által, és ahogy ezek egymásnak ütköznek, és hogy változnak. Igen, pont egy, nem tudom, jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen kerti mozi zása filmből, és utána egy pszichológussal beszélgettem a film pszichológiáról, és ott is nagyon érdekes dolgokat mondott ezzel kapcsolatban, hogy mennyi minden előbukkan benne, és hogy tényleg mennyire, ahogy mondta, tanítják egyébként, és nagyon-nagyon szépen ki lehet elemezni ebből a szempontból is.
Hát és jól öregszik a Sidney Lumet vagy Lumet? Valaki
Lumet.
De amúgy francia származású, mert ezt én sose tudtam.
Azt én sem, de én tudom,
szerintem
amerikai. Ugyan fura név ez a Lumet, nem? Tehát az ember olyan ösztönből Lumének.
Igen.
De Lumet.
Hogy nézd meg, hogy nem öregszik ez a film, ahogy a hálózat sem, ha már ugye őről van szó, de azért tudom mellé nyúlni, hát ahogy, tehát ez olyan fura, hogy ilyen szélsőségekben, tehát tudom, hogy láttam, hogy mi van? Ez egy és nem is tudom már, melyik volt az, de valami elképesztően buta film volt. Jó, tegyük hozzá, hogy ő rendezte, és volt valaki, aki megírta, és több bunkó, vagy nem tudom, kiírta a 12 dühös embert.
Reginald Rose.
Igen, köszönöm.
Köszönjük szépen. De komolyan, tehát, hogy köszi szépen, mert hogy ez elég fontos,
nagyon fontos
dolog, hogy azért így azokat van. A dialogokat
de
nem csak megrendezni.
Volt saját színdarabból írta, vagy a filmet? De most
nem, nem, én úgy tudom, hogy a film volt az első. A film volt az első, és abból lett aztán színdarab, de lehet, hogy butaságot mondok.
Nagyon adta magát, de most én sem vagyok biztos,
hogy
melyik volt előbb.
A műsor végén feladatot, mert szeretünk feladatot adni a hallgatóinknak és a nézőinknek, hogy nézzetek utána, vagy ha ezt utána nézés nélkül is tudjátok, akkor először is bocsánat, és léci írjátok meg egyáltalán mondjuk azokat a filmeket, ami mondjuk, nem tudom, annyira megviseltiteket, hogy kimentetek moziból, vagy elkapcsoltatok a tévét, vagy az, ami így veletek maradt, mert és bármikor elmondhatjátok, hogy az a kedvenc filmetek, úgyhogy nagyon szeretjük mindig, hogy van véleményetek, és le is írjátok, úgyhogy ezt köszönjük. Neked pedig köszönjük, hogy itt voltál, Széles Tamás volt a vendégünk, színész.
Én köszönöm szépen nektek.
A szokásos csapattal tulajdonképpen Szöröskei Gábor volt még itt.
És Tímár Ágnes.
És ez pedig ugye a Full HD Klub volt, a jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, sziasztok!
Sziasztok!
Szerusztok!
Istenem, ha minden ilyen flottul menne!